Háromféle szőnyeg, mint a van az egyik trojka, három pompás paripa számba fogva repít egy huszártisztet, a második rénszarvas, a harmadik pedig perzsa mintájú. Egyéb választék nincs is, de ennek is örülnek az emberek országszerte, és úgy szólván elkapkodják, mert hát egy igazi szőnyeg nem 50 rubelbe kerül, hanem ezrekbe. Suhov nem bánná, ha csak fél szemmel is megpillanthatna egy ilyen szőnyeget. Iván Gyanyiszovics a hosszú börtön és táborélet során már elszokott attól a gondolattól, mi lesz holnap vagy egy év múlva, miből tartja el a családot. Helyette mindenről gondolkodik a parancsnokság, mintha így könnyebb is lenne. És még két telet és két nyarat kell neki itt töltenie, de ezek a szőnyegek valahogy felbolygatták. Nyilvánvaló könnyű és tiszta kereset. Ám bár valahogy fájna elszakadni a falu belüliektől. Lelkeményen Iván Gyanyiszovicsnak semmi kedve a szőnyegekkel foglalkozni. Ehhez aféle festelen, tolakodó természet kell, meg bizonyára egy-két embert le kellene kenyerezni. Suhov 40. évét tapossa, fogait már jócskán elhullatta, haja is ritkul, de még soha senkitől semmit el nem fogadott, soha senkit meg nem vesztegetett, és a táborban sem szokott erre rá. A könnyen szerzett pénz valahogy semmit sem ér, és az embernek nincs meg az az érzése, hogy meg is dolgozott érte. Helyesen mondták az öregek, ingyen jószág nem tartós. Suhov keze még bírja, még sok mindenhez ért. Nem találna ez szabad életben munkát, mint kályhás, asztalos vagy bádogos. Ha a polgári jogoktól való megfosztottsága miatt nem fogadnák be sehol, vagy haza se engednék, majd akkor is ráér a szőnyegekkel foglalkozni. A menetoszlop ez alatt céljához ért, és megállt a nagy kiterjedésű objektum bejáratánál. Előzőleg a zóna sarkánál már elvált a két bundás őr, és odaballagott a két távoli őrtoronyhoz. Amíg az őrség nem foglalja el helyét valamennyi őrtoronyban, a foglyokat nem engedik be. A kísérő őrség parancsnok a golyószóróval a vállán a kapuőrséghez ment, a kapuőrség helyiségének kéményéből csak úgy gomolygott a füst, a szabad kapuőr egész éjjel ott ül és vigyáz, nehogy deszkát vagy cementet vigyenek ki. A kaput, az egész építkezési zónát szöges drót övezi, és amott oldalt a távoli szöges drót kerítés mögött lassan emelkedik föl a homályból a hatalmas vörös nap. Aljoska ott áll Suhov mellett, nézi a napot, és örül, halvány mosoly játszadozik az arcán. Orcája beesett, csak azon él, amit a táborban kap. Semmi mellékkeresete. Minek örül? Vasárnaponként összeül a többi baptistával, és súgnak, búgnak. Mit nekik a tábor? Fel se veszik. Az úton viselt arcvédő rongy egészen átnedvesedett a lehellettől, imit amott szinte jéggé fagyott. Suhov arcáról lehúzza a nyakáig, és hátát a szélnek fordítja. A hideg nem nagyon kínozza, csak keze dermet meg a silány kesztyűben, na meg a bal lába ujja. A bal nemes csizmája egyszer megperzselődött, másodszor talpalták már. A dereka meg a háta egészen a válláig csak úgy hasogat, hogyan dolgozzam. Körülnéz. Éppen szembe kerül a brigadérossal, aki az utolsó ötös sorban lépdel. A szélesvállú brigadéros jól megtermett ember, komoran néz maga elé. Nem sajnálja a trágás szidalmakat, de azon van, hogy mindenki jól lakjon, és minél nagyobb falat jusson a brigád tagjainak. Már a második idejét tölti, a gulág fogadott fia a tábor szokásait úgy ismeri, mint kevesen. Glavnoje upravlénye lágerej gulág, a büntetőtáborok főigazgatósága. A táborban a brigadéros minden. A jó brigadéros szinte második apa, a rossz brigadéros pedig deszkabusládba, koporsóba juttathat. Suhov még Usztizsmából ismeri Andrej Prokofjevicset, bár ott nem az ő brigádjában volt. Amikor az usztizsmai munkatáborból a politikai elítélteket ide, a kényszermunkatáborba átdobták, Tyurin magához vette. Suhovnak semmi dolga a táborparancsnokkal, semmi dolga a TTO-val, a munkavezetőkkel, a mérnökökkel, mindenütt a brigadéros áll ki helyette, a brigadérosnak acélból a melle. De ha csak rezdül a szemöldöke, vagy felemeli kisujját, szaladj és csináld. A táborban bárkit becsaphatsz, csak Tyurint ne csapd be, akkor élni fogsz. Suhov szeretné megkérdezni tőle, hogy ma is ott dolgoznak-e, ahol tegnap, vagy más helyre mennek, de fél megbolygatni a brigadéros mély gondolatait. Alig, hogy lerázta a válláról a közszolgáltatási telep gonnyát, már is azon töpreng, hogyan szerezze meg a százalékokat, hiszen a következő öt napon ettől függ az élelmiszer adag. A brigadéros himlőhelyes ragyás arca szemben a széllel, de megserebben arcán a bőr, akár a cserfa kérge. A foglyok összeütögetik a kezüket, ott topognak a menetoszlopban. Gonosz szél, de úgy látszik már mind a hat őrtoronyban ott vannak a seggfejek, de még most sem engedik be az embert a zónába, szinte felveti őket az éberség. Na végre! Kijött a kísérő őrség parancsnoka, a kapuőrség ellenőrével, és már ott állnak két oldalt, és ki is tárják a kaput. Sorakozz! Ötösével! Első! Második! Megindulnak a fegyencek olyan díszlépésben, mint valami szemlén. Csak már benn lennének a zónában, ott aztán tudják, mit csináljanak. A kapuőrség helyisége mögött áll az iroda. Az iroda előtt ott áll a főmunkavezető, már várja a brigadérosokat, akik egyenesen az irodába mennek. Der, a foglyok közül való pallér is oda megy. Nagy gazember, saját fajtáját, a fegyenceket a kutyánál is jobban hajszolja. 8:05. A villanymozdony most csipolt. A főnökség fél, hogy a rabok elvesztegetik az időt, szétszélednek a melegedőkbe, hosszú nap várja őket, így hát mindenre jut idő. Aki már benn van a zónában, jobbra-balra hajolgat, emitt egy forgács, amott egy deszkadarab, ez jól jön majd otthon a kályhába, és bepillantanak minden zugba. Tyurin Pavlót, a segédjét is magával vitte az irodába, oda fordult be Cézár is. Cézár vagyonos ember, havonta kétszer kap csomagot, és már mindenkit megkent, akit kellett, és most itt dolgozik, mint lógós az irodában, a normás segédje. A 104-es brigád kimaradt tagjai mindjárt félreállnak, és hajrá, gyerünk! Vörösen emelkedik fel a homályból a nap a kihalt zóna fölé. Szétszórtan fekszenek az előre gyártott ház elemek a hó alatt, amott meg az alapozásnál félbehagyott épület feketéllik, jobbra egy exkavátor összetört kapcsolója hever, nem messze a kotróvödör, vashulladékok, arra meg árkok, gödrök a felbolygatott földben, és szemben a gépkocsi javító műhely épülete, amely már csak tetőjére vár, azon túl a dombon emelkedik a hőerőmű. Megkezdett első emelete. És valamennyien megbújtak. Csak a hat őr áll fenn az őrtoronyban, csak az iroda körül van még sürgés-horgás. Ez az a pillanat, ami a tábor lakóé. Azt mondják, hiába fenyegetődzik a főmunkavezető, bármennyire is követelő, hogy már az előző este osszák ki pontosan a munkát valamennyi brigádnak, ezt képtelen elérni. Mert estétől reggelig már minden tótágast áll náluk. De ez a pillanat a miénk. Amíg a főnökök ott eligazodnak, bújj meg ott, ahol egy kisé melegebb van. Ülj le, üldögé, eleget görnyed majd a hátad. Az a jó, ha sikerül helyet keríteni a kályha mellett. Ilyenkor letekerheti az ember a kapcát, és megmelegítheti egy kissé. Akkor a láb egész nap meleg lesz. De ha kályha nincs, az se baj. Úgy is jó. A 104-es brigád bevonult az autójavító nagy csarnokába, amelyet még a múlt ősszel beüvegeztek. Ott most a 38-as brigád önti a betonlapokat. Néhány lap még a formában fekszik, egy csomó már ott áll, felállítva szép sorjában a zsaluzás mellett. A csarnok magas, a padló meg földes. Itt sincs ugyan meleg, de ezt a csarnokot mégis hűtik. Nem sajnálják a szenet. Nem az emberek kedvéért, hanem hogy a betonlapok jobban megszilárduljanak. Hőmérő is lóg a falon, és vasárnaponként, ha a táborból valami oknál fogva nem viszik ki a foglyokat munkára, akkor valamelyik szabad ember fűt. A 38-as brigád tagjai természetesen egyetlen idegent sem engednek közel a kályhához, ők maguk veszik körül, és szárítják a kapcsákat. Nem baj, a 104-esnek itt is jó ebben a sarokban. Suhov sok vihart látott vattanadrágja fenekét a fa öntőforma oldalára helyezi, és háttal nekidől a falnak. Ahogy hátrahajol, megfeszül rajta a buslát meg a pufajka, és bal oldalon a szívetáján valami keményet érez. A belső zsebében ott lapul a reggeli kenyér adagnak az a fele, amelyet az ebédhez szánt. Mindig ennyit szokott magával hozni a munkába, és ebédig hozzá se nyúl. Csak hogy máskor a felét már a reggelinél megette, ma pedig nem. Suhov rádöbben, hogy semmit sem takarított meg, csak úgy marcangolja a vágy, hogy ezt az adagot itt, a melegben megegye. Ebédig még 5 hosszú óra van hátra. Az előbb még a háta hasogatott, most pedig a lába sajog, és egészen elgyengült. Hely, de jó lenne a kályha mellé kerülni. Suhov térdére teszi a kesztyűt, kigombolkozik, nyakáról leveszi a keményre fagyott arcvédőt, egy kisé megrobogtatja és zsebre tukja. Aztán előhúzza a fehér rongyba csavart kenyeret, a rongyot az ölébe helyezi, nehogy egy szem morzsa is mellé hújjon. Szép lassan harabdálni kezdi. A kenyeret 2 felső ruha alatt hozta idáig, testén melengette, és ezért egy csöppet sem fagyott meg. A táborban Suhovnak nem egyszer eszébe jutott. Hogyan is étkeztek azelőtt a faluban? Egész serpenyő krumplit, nagy vaslábasokban kását, és még korábban jó nagy darab húsokat ettek, és annyi tejet ittak, majd kipukkadt a hasuk. A táborban Suhov rájött arra, hogy ez helytelen volt. Enni viszont kell, mégpedig úgy, hogy minden gondolat az evés körül forogjon, ahogy most, amikor ezeket a kis falatokat harabdálja, nyelvével morzsolja, és szinte kérőzve szopogatja. És milyen illatos ez a ragacsos, fekete kenyér. Mit eszik Suhov immár 8-9. esztendeje? Semmit. És mégis bírja magát. Ho-ho, de mennyire? Suhovot egészen lefoglalta maga 20 deka kenyere, közelében pedig ott ült az egész 104-es. 2 észt, mint 2 édes testvér üldögélt egymás mellett egy alacsony betonlapon, és felváltva szívtak egy szipkába szorított fél cigarettát. Mind a 2 észt egészen világos szőke, mind a 2 magas szikár, mind a 2-nek hosszú az orra, nagy a szeme. Úgy ragaszkodnak egymáshoz, mintha az egyik a másik nélkül lélegzeni sem tudna. A brigadéros sohasem választja el őket. Mindent felesben esznek, és együtt is alszanak a felső pricsen. Amikor a menetoszlopban áldogálnak, vagy a munkába indulásra várakoznak, vagy lefeküdni készülnek, állandóan halkan és tempósan beszélgetnek egymás között. Holott még csak nem is rokonok. Itt a 104-esben ismerkedtek össze. Az egyik, ahogy mondották, tengerparti halász volt, a másikat pedig még gyermekkorában Svédországba vitték a szülei, amikor Észtországot a Szovjetunióhoz csatolták. Közben felnőtt, s úgy határozott visszajön, Észtországban akarta elvégezni a főiskolát. Lám, azt mondják, a nemzetiség nem jelent semmit, és mindenfajta nemzetiségben akadnak rossz emberek. Ahány észtett, eddig ismert Suhov, egyetlen gonosz embert sem talált köztük. Ott üldögéltek valamennyien ki a betonlapokon, ki az öntőládákon, ki pedig egyenesen a földön. Kora reggel az ember nyelve nem forog beszédre, mindenki a saját gondolataiba merül, hallgat. A sakál Fetyukov valahol szertett egy pár csikre, ez még a köpőcsészéből is kiszedi, nem undorodik, és most a térdén bontogatja ki őket, amíg felhasználható dohányt beleszórja egy papírosba. Fetyukovnak három gyermeke maradt otthon, amikor letartóztatták, valamennyi megtagadta, felesége is férjhez ment, így hát sehonnan sem várhat segítséget. Bujnovszki Sandán Fetyukovra néz, végül rámordul. Na hát, te mindenféle ocsmányságot összeszedsz. A végén szifiliszes lesz a szád is. Dobd el! Sorhajó kapitány megszokta a parancsolást, valamennyiükkel úgy beszél, mint holmi parancsnok. De Fetyukov semmiképpen sem függ Bujnovszkitól, a kapitány sem kap csomagot, fogatlan szája torz mosolyra nyílik, úgy mondja, várj csak, kapitány, majd ha 8 évet leültél, te is összeszeded a csikkeket. Nálad büszkébb emberek is kerültek már a táborba. Fetyukov saját magáról ítél, meg lehet a sorhajó kapitány, állja majd a sarat. Micsoda? Micsoda? Kérdezze a nagyot halló Szenyka Klepsin. Azt hiszi, arról beszélnek, hogy ma reggel a munkába indulás előtt Bujnovszki leégett. Nem kellett volna ugrálni, csóválja a fejét rosszalóan. Ezt elkerülhette volna. Szenyka Klepsin csendes, együgyű ember. A dobhártyája még 1941-ben megrepett, aztán fogságba került, megszökött, elfogták, és Buchenwaldba hajtották. A buchenwaldi táborban csodával határos módon elkerülte a halál, és most zúgolódás nélkül viseli sorsát. Ha az ember ugrál, elvész, mondogatja. Ez igaz is. Nyögni nyöghetsz, de hajts fejet. Ha makacskodol, akkor megtörnek. Aljós a tenyerébe hajtja arcát, hallgat, imádkozik. Suhov megette a kenyéradagját az utolsó morzsáig. Csupán egy félkör alakú kis héjat hagyott meg. Nincs az a kanál, amelyel úgy kikaparhatná az ember a kását a bádok tányérból, mint a kenyérrel. A kenyérhéjat visszacsavarja a fehér rongy darabba, és elteszi ebédhez. A pufajka alá, a zsebébe dugja, megombolkozik a fagy miatt, és most már készen áll, küldhetik is munkára. De jobb lenne, ha nem nagyon sietnének. A 38-as brigád feláll, szétszélednek az emberek, ki a habarcskeverőhöz, ki pedig a zsaluzsászhoz megy. De Gyuri még nem jött meg. Nem jött meg Pavló se, a segédje. És bár a 104-es alig 20 percig üldögélt ott, a rövidített téli munkanap pedig este 6-ig tart, mégis valamennyiüknek úgy rémlett, hogy szerencséjük van, és már nincs messze az este. Régen nem volt hóvihar, sóhajt fel Kilgasz, a pirosposgás jól táplált lett. Egész télen egyetlen hóvihar se volt. Micsoda tél ez? Hóvihar, hóvihar, sóhajtozik az egész brigád. Ha ezen a vidéken hóvihar kerekedik, nem csak hogy munkára nem viszik az embert, de még a barakokból sem merik kiengedni, ha a barakból az étkezőig nem húznak ki kötelet, könnyen eltéved az ember, és megfagy a hóban. ha megfagy, hát egyel fene, de ha megszökik. Volt már példa rá. A hóviharok idején apró szemű hóhul nagy kupacokba gyűlik fel, mintha préselték volna. Megesett már, hogy néhányan felkapaszkodtak rájuk, és átszöktek a drótkerítésen. Hát igaz, nem jutottak messzire. Ha jól meggondolja az ember, a hóviharból semmi hasznuk nincs. A rabok ott ülnek lakat alatt, szén se jut oda idejében. A barak egészen kihűl, a táborba nem hoznak lisztet, kenyér sincs. Van úgy, hogy még a konyhának sincs mit főzni. Akárhány napon át dühöng is a hóviar, három napot vagy egy álló hetet. Ezeket a napokat a szabadnapok terhére írják, és vasárnaponként kergetik ki az embereket a munkára. De a foglyok mégis szeretik a hóvihart, és imádkoznak érte. Ha kissé erősebb szél kerekedik, valamennyien az eget lesik, csak már hullana, mármint a hó. Mert a földet söprő szélből igazi hóvihar sohasem támad. Egyikük odasompolyog a 38-as brigád kályhájához melegedni, de elkergetik. Végre megjelent Tyurin a csarnokban, arca komor volt. A brigádtagok megértették, valami sürgős munka akadt. Nocsak, nézett körül Tyurin, itt az egész 104-es. És anélkül, hogy ellenőrizné vagy megszámolná, mert hát Tyurintól soha senki sem mehet el, gyorsan kiosztotta a munkát. A két észtett, Klevsint meg Gobcsikot elküldte innen a közelbe egy nagy habarcs keverő ládáért, és meghagyta vigyék fel a hőerőműhöz. Már ebből világos volt, hogy az egész brigád a félig kész és késő ősszel ott hagyott hőerőmű építéséhez kerül át. Két másikat a szerszámkiadóhoz küldött, ahol Pavló már vételezi a szerszámot. Négy embert hótisztítással bízott meg a hőerőmű körül, ott a bejáratnál a gépterem előtt, meg a gépteremben és a pallókon. Két másiknak meghagyta fűtsenek be a csarnok kájájába, de szénnel a deszkákra vigyázzanak. Egy fogolynak kézi szánkon cementet kellett odaszállítania, két másiknak vizet hordania, kettőnek homokot, ismét egy másiknak pedig eltakarítani, megtisztítani a homokot a hótól, és bontó rúddal széttörtelni. Csak Suhov meg Kilgasz, a brigád két legjobb munkása maradt feladat nélkül. A brigadéros magához intette őket. Ide figyeljetek, fiúk! Nem volt idősebb náluk, de már megszokta, hogy mindenkit fiúnak nevezzen. Rögtön ebéd után az első emeleten salakblokkokkal falazni fogtok, ott, ahol ősszel a 6-os brigád abba hagyta. Addig be kell fűteni a géptermet. Három hatalmas ablaka van, elsősorban azokat kell valamivel befedni. Még kaptok néhány embert segítségül, de gondolkozzatok, mit tegyetek rá. A gépteremben fogjuk a habarcsot keverni, és ott lesz a melegedő is. Ha nem fűtünk be, megfagyunk, mint a kutyák. Megértettétek? Meg lehet mondott volna még egyet s mást, de Gobcsik, ez a hamvas rózsás arcú, 16 éves fickó érte szaladt, és elpanaszolta, hogy a másik brigád nem akarja odaadni a habarcsos ládát. Tyurin már rohant is oda. Bármilyen nehéz is megkezdeni a munkanapot ilyen fagyban, a legfontosabb mégis a kezdet. Suhov és Kilgasz egymásra néztek. Már nem egyszer dolgoztak együtt, és tisztelték egymás ács meg kőműves tudását. Nem könnyű dolog itt a csupasz hómezőn olyasmit találni, amivel befedhetnék az ablakot. De Kilgasznak támadt egy ötlete. Ványa. Ott, ahol az előre gyártott házelemek fekszenek. Tudom, van egy kötek kátránypapír. Magam dugtam oda. Érte, megyünk? Kilgasz lett létére úgy ismeri az orosz nyelvet, mint az anyanyelvét. A szomszéd faluban orosz óhitűek éltek, még gyermekkorában tőlük tanulta meg. Csak két éve van táborban, de már tökéletesen kiismeri magát, tudja, hogy itt csak azt kapja meg az ember, amit kiharap magának. Kilgásznak Johan a keresztneve, de Suhov őt is Ványának hívja. Elhatározták, kettesben elmennek a kátrány papírért. Előbb azonban Suhov az épülő autójavító műhelyhez szaladt, hogy magához vegye az eldugott spatliát. A spatli, a simító lapát mindene egy igazi kőművesnek, ha könnyű és jól készhez áll. De minden építkezésnél az a rend, hogy reggel kiadják a szerszámokat, este pedig beszedik. És hogy másnap milyen szerszám kerül a kezedbe, ez már szerencse dolga. Suhovnak egyízben sikerült becsapni a szerszámraktárost, és a legjobb spatli nála maradt. Most tehát este eldugja, és reggelenként, ha falazásra kerül a sor, előveszi. Persze a ma reggel a 104-est a közszolgáltatási telepre hajtották volna ki, Suhov elvesztette volna, de most már csak félredob egy követ, és a résbe dugja az ujját, megvan, és már húzza is ki. Suhov és Kilgász elhagyták az autójavító műhely épületét, és megindultak a ház panelek felé. Leheletük sűrű párában csapott ki. A nap már felkelt, de sugaraim még megtörtek, mint egy ködbe vesztek, és a nap két oldalán azánya keservit, oszlopok ágaskodtak. Micsoda oszlopok ezek, biccent Suhov Kilgász felé. Minket ugyan nem zavarnak, legyint Kilgász és felnevet, amíg egyiktől a másikig nem húznak szöges drótot, csak arra ügyelj.